Szakcsi Jazzóra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Senki se lát, fény és árnyék táncolok át. A könnyek mostak újabb arcot, egy mosoly elrejt minden harcot. Egyre vékonyabb minden szál, a kötére meg a lábamnál. Ki tudja melyik lépésnél húz magával a mély csukott szemmé lélegzet. Megyek tovább. Lassan megértem minden percet, a szemem már tisztán lát. Gyere élet, dob felém, harcolok, bármi jöhet elém. Hagyom a múltam, vár a jövő, így leszek erősebb nő. Nyitott szemmé lélegzet, megyek előre.
Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a jótékonykodás világában és kicsit a vallás vagy vallásosság világában is fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban a Szent Egidio közösség budapesti és regionális vezetője, Szőke Péter. Köszöntöm, Péter, de jó, hogy befáradt hozzánk.
Köszönöm én is.
Kezdjük azzal, amit említettem, vallásosság vagy nem vallásosság, és akkor már is rámegyünk ennek a bizonyos közösségnek a történetére. Az 1960-as évek végén jött létre, méghozzá oly módon, hogy a hit alapján, de nem feltétlenül olyan emberek a tagjai, vagy nem olyan emberek a tagjai, akik a klérus felszentelt tagjai.
Igen, valóban nem a megszentelt élet valamelyik társaságával van dolgunk, nem szerzetes rend, nem vagyunk felszentelt állapotban. Én például családapa vagyok, és hát a tagok többsége ilyen, diákok, családapák, családanyák, nyugdíjasok, idősek, diákok, nagyon sok diák van, és akik elkezdték ezt az életformát, maguk is diákok voltak akkor, 1968-ban forrongás teli év volt ez az egyházban és a világban is, legalábbis a nyugati világban, de valamennyire még itt egyébként Kelet-Európában is. Gondoljunk a prágai tavaszra, ugye? És a fiatalok akkoriban mindent kétségbe vontak, lázadtak. És aki ezt a mi lázadásunkat elkezdte 68-ban, Andrea Riccardi volt, aki akkor gimnazista diákként azt kérdezte, hogy hogyan lehet a modern nagyvárosi, nyugat-európai nagyvárosi körülmények között az evangéliumot megélni, hogy vajon az evangélium nem egy ősi szöveg csupán, ami mindenféle aktualitását elveszítette, ahogy egyébként ezt akkoriban nagyon sokan gondolták, általában a vallásokról is, de a kereszténységről is azt gondolták, hogy ennek az ideje lejárt. Ő viszont azt kérdezte, hogy hogyan lehet ezt megélni, és a barátaival elkezdték együtt olvasni a Bibliát, elsősorban az apostolok cselekedeteit és az evangéliumokat, és akkor arra jöttek rá, hogy Jézus a útja a szegényekhez vezet. Jézus állandóan úton volt, mindig az emberek között volt, és főként szegények, bűnösök, vámosok, utcanők társaságában, tehát igen gyanús elemek társaságában, ezért aztán sok gáncs is érte őt, végül ugye az életével fizetett, perbe fogták, keresztre feszítették, de harmadnapra föltámadt, ami hitünk szerint. Ez tehát minden csak nem konzervativizmus, ez hatalmas forradalom, a lélek forradalma, és ő azt mondta egyszer később egy interjúban, hogy akkor, amikor nyugaton a szellemi élet meghatározói Marx és Freud voltak, akkor én rájöttem, nem a saját eszem folytán, hanem Isten kegyelméből, hogy a jövő az evangéliumban van, tehát az igazi forradalom az evangélium, amely nem fegyveres, nem politikai, hanem lelki forradalom, és ennek a forradalomnak a részesei, partnerei, segítői a szegények, akik nincsenek megelégedve a status quo-val. Egy beteg, egy szegény, egy haldokló, egy migráns a status quo-val nincs megelégedve, hiszen az ő ki van rekesztve az életből, a jövőből, a társadalomban is sorolhatnánk. Tehát a barátaival, gimnazista barátaival Andrea elkezdett egy nyomornegyedbe járni, ahol dél-olasz vendégmunkások gyerekei meg családok éltek, akiket migránsoknak hívtak egyébként, ezek nem voltak külföldiek, ezek olasz állampolgárok voltak, csak nagyon szegények, délről vándoroltak föl, munkát, megélhetést, jövőt keresve.
Barakkokban éltek, vagy valahogy így a város szélén, és akkor odamentek Andreáék, hogyha fogalmazhatok itt, tehát, hogy a Sankt Egidio, csak jól kimondom, remélem, Sankt Egidio közösség.
Egidio
közösség, és akkor ez egy újabb topik, hogyha már így próbálom kimondani, és néha sikerül, néha nem sikerül, ugye alapvetően egy olasz megnevezésről van szó. Igen. Magyarországon sokan használják azt, hogy Szent Egyet közösség, igen, hogyha lefordítjuk, de azt említettem, mielőtt elkezdtük a beszélgetést, hogy nem fordítják le, nem. Maradjunk az eredetinél.
Igen. Sehol nem fordítjuk le, tehát a magyarnál nagyobb nyelvekre sem fordítjuk le, nem fordítjuk le angolra, francia, Saint-Gilles lenne francia, ahol egyébként ugye Szent Egyet Franciaországban élt, a mai Franciaország területén, tehát ott igazán lefordíthatnánk Saint-Gilles-re, van is egy zarándok hely, az ő nevéhez fűződik, ott van eltemetve, de ott is Sant'Egidio-nak mondjuk a közösséget.
Maradjunk az olasz megnevezésnél. Maradjunk. Szóval Andreáék, az alapító 1968-ban elkezdtek tehát Róma külterületei peremvárosi részére járni. És akkor ott a Szentírás alapján mindenféle iskolákat, mindenféle jótékonykodást szerveztek. És nem úgy indult ez, mint hogy említettük, hogy akkor mindenféle papok vagy minisztránsok voltak a tagjai, hanem hogy világiak voltak, de később megkapták hozzá egyébként a pápai áldást sok évvel később.
Sok évvel később, a 80-as évek második felében a szentszék, az apostoli szentszék elismerte, megvan az a kánon jogi rendelkezés, amelynek az alapján jogi személyiséget nyert a közösség, az olasz állam, az olasz polgári törvénykönyv szerint is elismerést nyert később. Különböző helyeken különböző jogi formák és formulák léteznek arra, hogy hogyan fogadtassuk el a közösség jelenlétét. Magyarországon is van ilyen, de ez nem a legérdekesebb téma.
Olyannyira fontossá és olyannyira meghatározóvá vált ez a szervezet, hogyha fogalmazhatok így, ugye, az évek alatt, hogy hát világszerte vannak már különböző lerakatok, leányvállalatok, hogyha fogalmazhatok így, Magyarországon is ellen van talán a 80-as évek óta, ha minden igaz, és igen, hogy egyébként talán még béke Nobel-díjra is jelölték magát a szervezetet.
Többször, igen, de még sose kaptuk meg, nem tudom, hogy valaha megkapjuk-e. Lehet, hogy nem, de ha nem kapjuk meg, semmi nehézség. Talán a leginkább esélyesek akkor voltunk, amikor 1992-ben a közösség közvetítésével sikerült lezárni egy 1 millió áldozatot követelő polgárháborút Mozambikban. Itt másokkal együtt persze nem, sosem egyedül tevékenykedünk a diplomáciában, de ez egy ilyen népi diplomácia volt, hogy úgy mondjam. Segélyszállítmányokat vittünk, a polgárháború sújtotta Mozambikba, ahol elképesztő nyomorban éltek az emberek, de a segélyszállítmányok nem jutottak célba, mert a fronton egyszerűen nem lehetett őket átvinni, és akkor azt kezdtük kérdezni, hogy vajon a háború ellen nem tudunk-e tenni valamit. Tehát nem tudunk-e tenni valamit azért, hogy ne segélyszállítmányokat kelljen küldeni, hanem béke legyen. És akkor különböző találkozásokból, baráti találkozásokból világossá vált, hogy mind a marxista orientációjú kormány, mind pedig a dél-afrikai, akkor még apartheid rendszer által támogatott gerillák igazából már belefáradtak a háborúba, a nép pedig végképp belefáradt, békét akar. És akkor, akkor elkezdtek Rómában titokban előbb tárgyalások zajlani a szemben álló felek között, végül ez vezetett el 1992-ben Assisi Szent Ferenc ünnepén október 4-én a béke megállapodás aláírásához.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát a Sankt Egidio közösség budapesti vezetője Szőke Péter. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Szalad az idő, nem fékezhető, az élet útján mész. Múlik az idő, tűnik az erő, kopik a sok alkatrész. Forog a kerék, közeleg a vég, elbúcsúzni oly nehéz. Bár valóra válna a sok ember álma, amit ez a dal idéz. Jó lenne 120 évig élni, nem mint a gyermek. 1080-at megérni, mely oly csodákkal vár és hív, hogy egyszer így lesz, bízunk benne, igazi mégis akkor lenne, ha minden 120 éves fejhez járna egy 20 esztendő szív. Itt nem is olyan rossz dolog. Némi fejtörés, kísérletezés bizonyosan menni fog. Nagy fizikusok, bölcs professzorok, sok-sok tudós társaság, ha ezt kutatnák, nem az atombombát, szebb lehetne a világ. Jó lenne 120 évig élni, nem mint a gyertya gyorsan égni, 2080-at megérni, mely oly csodákkal vár és hív, hogy egyszer így lesz, bízzunk benne, igazi mégis akkor lenne, ha minden 120 éves fejhez járna egy 20 esztendő szív.
Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Sankt Egidio közösség budapesti vezetője, Szőke Péter ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntöm, Péter, de jó, hogy befáradt hozzánk a stúdióba.
Köszönöm én is.
Elég sok mindenről beszélgettünk a közösség megalapításával kapcsolatban, illetve a közösség tevékenységével kapcsolatban az elmúlt szűk negyed órában. Magyarországon azt említettem, talán a 80-as években jött létre.
89-ben.
Ön hogy került kapcsolatba a szervezettel, Péter?
Ó, hát 1989 Annus Mirabilis, ugye ez volt a mi 68-unk, az én korosztályomnak, amikor ugye megéltük a szabadságot, ugye véget ért a kommunizmus, az orosz uralom, stb. Ennek összes nyűgével, és akkor látszott, hogy valami új dolog kezdődik. Szabadság, nyugati orientáció. És akkor történt az, hogy 89. augusztusában egy olasz diákcsoport, akik valamennyien a Sankt Egidio közösség tagjai voltak Rómában, Budapesten vakációzott, és megismerkedtünk velük, én is, néhány barátom, de olyanok kis jelen voltak, akiket életemben nem láttam. Magyarok, nem olaszok, az olaszokat persze, hogy soha nem láttam. Aztán azt mondták nekünk, hogy nézzétek, ti jó helyzetben vagytok, mert épp családi háttérből érkeztek, viszonylag jómódúak vagytok. De vannak azért itt olyan gyerekek, akik, ezt nem mondhatják el magukról, akik semmit nem kaptak abból az élettől, amit ti. Nézzük meg őket együtt. És elmentünk egy állami gondozottakat befogadó árvaházba, árvaház, hát szóval gyerekotthonba, ahol állami gondoskodásban éltek gyerekek, ez az Aga utcában volt a 11. kerületben, és ott döbben találtam, hogy tényleg hát vannak olyan gyerekek, akik 11-12-13 évesek voltak, vagy annál is kisebbek, én akkor voltam 23, hát intézményes körülmények között élnek, szülők sehol, vagy nagyon zűrös szülők vannak csupán, és engem nagyon megrendített, és az is nagyon megrendített, hogy én ebből semmit se tudtam. Én jártam hittanra, én vallásos családból jöttem, de azt láttam, hogy hát hoppá, én ide csak magamért éltem, mert aki vallásos vigyázat, az is tud csak önmagáért élni. Sőt, de hogy ezek az olasz fiatalok nem csak önmagukért élnek, és akkor néhány magyar kortársammal, többek között a későbbi feleségemmel elkezdtük mi is ezt az életformát élni. Imádság, barátság a szegényekkel, akkor állami gondozott gyerekekkel, később aztán idősekkel, hajléktalanokkal, menekültekkel. És a békért való munkálkodás, mert ez a három jellemzi a közösségünket, Ferenc pápa definíciója szerint a 3P, pregéra, vagyis imádság, barátság a szegényekkel, olaszul poveri, és béke, pace. Úgyhogy így kezdődött.
Magyarországon jelenleg ön ugye most a budapesti közösségnek a vezetője, de ha minden jól megy, akkor három városban működik ez a közösség.
Többi kevésbé, igen. Ha
tévedek, van még egy pécsi és egy győri közösség talán.
Igen, igen. És Monoron is van egy, egy kisebb csoportunk, és hát vannak barátaink azért itt-ott, de mondjuk, hogy ezek a helyek, igen.
Említette ezt a bizonyos 3P-t, ugye Ferenc pápa után szabadon, és az imént már arról beszéltünk, imádkozás, meg béke, és mi volt a harmadik P, Péter?
A második P a szegények.
A szegények megsegítése, igen. Az imént pedig egy mozambiki polgárháborúról beszélt, és az elmúlt évtizedekben a nemzetközi közösség tagjai azért Afrikában elég sok mindent tettek bizonyos háborús vagy polgárháborús helyzeteken. Ez nem feltétlenül a 3P-ben, a békében benne van, de ez inkább már ilyen, hát nem tudom, mintha békítő tárgyalás vagy valamilyen közvetítő szerep lenne.
Igen, ez is benne van a harmadik P-ben. Nos, amikor lezárultak a béketárgyalások 1992-ben, akkor azt hiszem a Washington Postnak az egyik újságírója megkérdezte Andrea Riccardit, hogy és tessék mondani, mikor hagyták abba a karitatív tevékenységet, tehát mikor hagytak föl azzal, hogy a szegényeket segítsék, és diplomáciába kezdjenek. Mire azt mondta neki Riccardi professzor, hogy nem hagytuk abba. A békét csak azt tud teremteni, aki imádkozik, legalábbis a mi formulánk szerint, a mi hitünk szerint, az imádság, tehát a béke főforrása az imádság, és a béke és a szegények ugye elválaszthatatlan egymástól, mert a háború, mondja ugyancsak Andrea Riccardi, minden szegénység szülőanyja, és a szegények az első áldozatai minden háborúnak. Gondoljunk Ukrajnára. Ukrajnát 2022. februárjában megtámadják az oroszok, több millióan elmenekülnek, kik menekülnek el, főleg a fiatalok. Azok, akik tudnak repülőjegyet venni, vonatjegyet venni, jó erőben vannak, kik maradnak hátra, az idősek, betegek, fogyatékosok, stb. Ők ott maradnak a frontvonal mögött. És mindig így van. A szegények még menekülni se tudnak. Még migránsok se lesznek belőlük, mert nem jutnak hozzá azokhoz az eszközökhöz, amelyeknek a révén elindulhatnak valamilyen jobb életet keresni maguknak. Tehát amikor a béketárgyalások zajlottak Rómában, Mozambik érdekében, akkor minden este folytak ezzel párhuzamosan az imádságok a Sant'Egidio templomban. És egyébként minden közösségünkben, tehát nem csak Rómában.
Mert hogy egyébként Rómában tényleg van valahol a Trastevérében, ha minden igaz, egy Sant'Egidio templom, és erről kapta a nevét
egyébként ez a bizonyos
szervezet. Pontosan. Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és abban is még mindig a Szőke Péter, a mai beszélgető társam, a Sant'Egidio közösség budapesti vezetője. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Bárhova megyek, az utamba keveredik, elmúlt perceim torka kedve.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig a Szent Egidio közösség budapesti vezetője Szőke Péter ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntöm itt nálunk Péter, de jó, hogy befáradt
hozzá. Szerkesztő úr.
Beszéltünk nagyon sokat a nemzetközi szervezetről, illetve most már arról is, hogy Magyarországon mikor és hogyan jött létre ez a bizonyos szervezet. Ön is ott volt egyébként 1989-re tehető. És arról már beszéltünk, hogy hát ilyen diplomáciai párbeszéd is zajlott az elmúlt évtizedekben Afrikában, mindenféle polgárháború távoluk lezárásához talán nagyon sokat hozzátett maga a közösség, viszont arról még nem beszéltünk, hogy Magyarországon milyen tevékenységei vannak itt a közösségnek, önök mivel foglalkoznak?
Magyarországon is ugyanazt próbáljuk megélni, amit mindenütt a világ 75 országában körülbelül, kisebb-nagyobb csoportokban, tehát aki a közösséghez tartozik, az ugye az imádság erejében hisz, és imádkozik, vannak közös imádságaink, és vannak nyilván mindenki ezt gyakorolhatja otthon, személyes imádságok, és a szegényekkel való barátság, amit mi nem hívunk jótékonykodásnak, sőt, még önkénteskedésnek sem hívjuk, mert bár szociológiailag önkéntesek vagyunk, hiszen ezért mi pénzt nem kapunk, sőt, inkább a saját pénzünkbe kerül. De a szegényekre mi nem megsegítendő emberekként tekintünk, pláne nem nyűkként tekintjük őket, hanem azt gondoljuk, hogy a szegények a szövetségeseink. Mert a szegények tudják azt, hogy mi fontos az életben. Mi fontos az életben? A barátság, a család, az egészség, a lakhatás. Ezek az esszenciális dolgok, amiket mi, akik jólétben élünk, középosztálybeli jólétben nem mindig értékelünk. Főleg nem az emberi kapcsolatokat. És az ő barátságuk révén megértjük azt, hogy mi az, ami igazán fontos. Itt például a béke nagyon fontos. Ha Magyarországon nincs is háború, nagyon közel van a háború. Ugye Márai Sándor írta talán 1938-ban, hogy még nincs háború, de már béke sincs. És mi egy ilyen felfüggesztett időben élünk, a társadalmi béke nagyon hiányzik, és ha a szomszéd háza ég, akkor a miénk is veszélyben van, már pedig a szomszédban ég a ház, mert Ukrajnában háború van, a Közel-Keleten háború van, az sincs messze. Afrika is közel van. Afrikát mindössze a földközi tenger választja el Európától, ugyanígy, hogy Leopold Senghor, elefántcsontparti elnök nyomán, aki hát már jó ideje nincs köztünk, Eurafrikáról is beszélhetünk. Tehát a közösségeink egyes csoportjai járnak hajléktalanokhoz, a fiatalok járnak hajléktalanokhoz, őket egyébként úgy hívják, hogy fiatalok a békért, a közösség 15 és 25 év közötti tagjai, barátai, idősekhez járunk, szociális otthonokban, barátkozunk menekültekkel, migránsokkal, és hát az imádság. És mindez hozzájárul a békéhez. A vallásközi párbeszéd nagyon fontos, ezt ebben az országban is próbáljuk előmozdítani. Nagyon fontos a zsidó közösségekre való barátság például.
Meg is válaszolta a következő kérdésemet lényegében az előző egy-két mondatával Péter, ami az lett volna már, mint a következő kérdésem, hogy mit jelent az, hogy a szegények megsegítése. Azok, akik egyébként a létminimum alatt élnek, de még azért értelmezhető körülmények között, vagy azt jelenti a szegénység, hogy akkor a hajléktalanoknak segít. Ételosztásokat is szerveznek. De igen. Ilyen is van. Mind a kettő belefér.
Igen,
akkor.
Igen, igen. Nézd, ugye ételosztásról nem annyira beszélünk, mint inkább arról beszélünk, hogy viszünk nekik vacsorát. Uh-huh. Tehát az utcán élő hajléktalanoknak, de vigyázzat, a szegények nem csak a hajléktalanokat jelenti. A hajléktalanok egyébként nem biztos, hogy értelmezhető szegénységben élnek, az nem tudom értelmezni, hogy mondjuk vannak emberek, akiknek 100 milliárdjai vannak, és vannak olyan emberek is ebben az országban, akinek még az a rongy, csak az a rongya, az övé, ami éppen rajta van. Nem úgy lakása nincs, hanem még talán egy téli kabátja sincs, vagy egy takarója, vagy egy hálózsákja sincs januárban. Ez apokaliptikus jelenség, nem értelmezhető racionálisan. Ez semmilyen társadalmi észszerűséget nem elégít ki. Mindannyiunkat faggat ez a kérdés, hogy hogy jutottunk idáig. Nem csak Magyarországon van ez így. Örülnék, ha csak Magyarországon lenne így, akkor nem lenne akkora baj. De nézzünk végig Európán, mindenütt óriásiak a társadalmi különbségek. Nézzünk végig a világon, óriásiak a társadalmi.
Hát nem csak Európán, igen, hogyha Dél-Amerikába megyünk, Brazíliába, Argentínába, igen. Ott igen. Azért lehet látni, hogy amíg igen. Például nem tudom, egy Rio de Janeiroban az emberek ott fürdenek a nem tudom, Copacabánán, és 10 kilométerrel távolabb meg olyan barakkok vannak, hogy igen. Az ember nem biztos, hogy bemeri oda tenni a lábát.
Igen, igen, igen. Ez így nincs jól, tehát ezzel valamit kezdeni kell. A hívő ember arra kap meghívást, hogy ez, tegyen valamit, tehát tegyen tanúságot az igazságosság, az irgalom mellett, hogy a szegények helyzete javuljon.
Rossz szót használtam, nem barak, favellát kellett volna mondani, de ez egy lényegében értjük, hogy miről van szó. Hogyan tudnak segíteni egyébként? Említette az imént, hogy néha saját pénzükbe kerül az, hogy valaki egy ilyen közösségnek a tagja, ahhoz kell, hogy legyen, bármennyire is értem a jótékonykodást meg a segítséget, de kell, hogy legyen gazdasági oldala is. Tehát, hogy valahonnan meg kell szerezni azokat a gyógyszerszállítmányokat, azokat a nem tudom, alapanyagokat, amiből utána a vacsorát odaadják a szegényeknek.
Egyrészt a saját pénzünk is benne van, másrészt meg rengeteg jó akaratú embernek az adománya. Persze pályázgatunk kisebb-nagyobb sikerrel, általában kisebb sikerrel, uniós és állami forrásokra, ebből nem sok jött még egyelőre össze, de nagyon nagy lelkű adományozók vannak, egyszerű magánemberek körében. Ha például egy szegény családot meg kell segíteni, mert kilakoltatás fenyegeti őket, most van itt például egy ilyen eset, meglepő nagyvonalúsággal, nagy lelkűséggel adományoznak emberek. Ezt nem lehet eléggé megköszönni. A karácsonyi ebédeinken, ahol Budapesten legalábbis körülbelül 200 főt látunk vendégül, 200 szegényt, és együtt eszünk velük, mert ez olyan, mint egy nagy család. 16. Benedek pápa azt mondta, hogy nálatok összekeveredik az, aki szolgál, azzal, akit szolgálnak. Tehát a szegények, akiket asztalhoz ültetünk, ők is a család tagjai. Ezek az ebédek például lehetetlenek volnának, ha nem volnának adományozók, magán, szponzorok. És így tovább. Tehát ez, de hogy mennyire benne vagyunk mi magunk is, hadd mondjak egy példát, tavaly avatta boldoggá Leó pápa azt a kongói fiatalembert, aki mindössze 26 éves volt, amikor csempészek meggyilkolták Kongó és Ruanda határán egy Goma nevű városban, azért gyilkolták meg, mert nemet mondott egy korrupciós ajánlatra. Több ezer dollárt kínáltak neki azért, hogy ő élelmiszerbiztonsági ellenőrként átengedjen romlott élelmiszer szállítmányokat Ruandából Kongóba. Azt mondta, hogy nem. Mert ha én Krisztusban élek, hogyha én az evangéliumot komolyan veszem, akkor nem tehetem meg azt, hogy a saját pénzem többet érjen, mint az emberek egészsége. Elfogták, megkínozták és megölték. In Odium Fidei, a katolikus egyház vértanúként ismerte el és boldoggá avatta. Ő is a szegények barátja volt, szabad idejében utcagyerekeknek segített a közösséggel.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban a Szent Egidio közösség budapesti vezetője, Szőke Péter. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Hol volt egy lány? Szólt. Sok haver jött, ment, tám féltek, ha csönd lett, de varázslók a hős barátok, és szép, hogy egy se szent. Lányok jó dalokban, hölgyék, mondni kell még. Mindig jó, ahogy van, csúnya szép, egy sebb lép tengerem. Gyányom, hol csak egy port, felhőkön háltam, ha kedvezett a sors. Elvertem száz vagyont, múltat, jövőt, de egyszer még meghajlítok minden téridőt. Lányok jó dalokban, I'm not afraid to die.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness Szani Rolanddal.
Júniusi éjszakán a hátsó ülés húzatán ültünk mi ketten minden percben. Önfeledten kulcsot kaptál azonnal, mi mindent nyitott egy vagonnal.
Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Szent Egidio közösség budapesti vezetője Szőke Péter ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntöm itt nálunk, Péter, de jó, hogy befáradt hozzánk.
Köszönöm szépen. Üdvözlöm a hallgatókat is. A szerkesztő urat már üdvözöltem, de a hallgatókat még nem.
Az elmúlt pár évtized vallási vezetőit, mármint hogy a katolikus egyház vezetőit már említettük, többek között második János Pál pápát, Benedek pápát, Ferenc pápát, a klérus jelenlegi vezetője, a Szentszék jelenlegi vezetője egyébként, Leó pápa. Ő tud a szervezetről?
Hogy mit mond, persze, a munkájáról? Tud a szervezetről, tud a közösségről. Abszolút, meg is látogatta nemrég afrikai látogatása során a közösséget Kamerunban, úgyhogy tud rólunk is, hát a római vezetőit is a közösségnek jól ismeri. Sőt, tavaly pápaságának első hónapjaiban már a felkérésünkre részt vett egy nagyon fontos eseményen. Ez minden évben sorra kerül, mindig más és más városban. Az a neve ennek, hogy imádság a békért. Ennek a kezdeményezésnek az eredete 1986-ra nyúlik vissza, amikor II. János Pál pápa a történelemben először a világ vallási vezetőit, és persze a különböző keresztény felekezetek vezetőit Assisiba hívta, azért, hogy együtt tegyenek tanúságot a békevágyukról. Arról, hogy a vallások mélyén mindegyikben közös az, hogy a békét akarják, és a békért imádkoznak, és a békért tesznek. Dacára annak, hogy a történelemben nagyon sokszor a vallásokat a háború fölszítására használtak. A keresztes háborúk is ilyenek voltak, és itt meg kell emlékeznünk Assisi Szent Ferencről, akinek a halála éppen 800 évvel ezelőtt 1226-ban következett be. Ő volt az, aki a korszellemmel, azzal teljesen szembe menve 1218-ban, ha jól emlékszem, a keresztes háborúk csúcspontján átkelt a frontvonalon, és Damiettában fölkereste a szultánt, a szaracénok szultánját, aki egyébként az európai seregeknek, a keresztes seregeknek a legfőbb ellensége volt. Aguk a keresztesek megdöbbentek ezen, de nem akadályozták meg Ferencet ebben. A szultán kísérete először nagyon agresszíven reagált erre, de amikor a szultán meglátta, hogy egy fegyvertelen, csuhás ember áll előtte, akkor rájött, hogy itt valami többről van szó. Nagy tisztelettel fogadta Ferencet, elbeszélgettek, a sebeit a szaracén orvosok leápolták, és Ferencet békében, ajándékokkal elhamozva elengedték. Nem sikerült a szultánt és kíséretét keresztény hitre térítenie, mondhatta volna valaki, hogy semmi értelme nem volt, mert a keresztes háborúk folytatódtak, de ezeknek a gesztusoknak a gyümölcsei lassan érnek. A ferencesek voltak azok a nyugati keresztények, akiket az arab hódítók mindig eltűrtek a Szentföldön, senki más nem tűrtek el, a keleti keresztényeket eltűrték, a nyugati keresztényeket nem, éppen emiatt talán. És később, 1986-ban megvalósult ez az áttörés, a muszlimok, zsidók, keresztények, buddhisták, sintoisták együtt Assisiben a békért imádkoznak, nem együtt, egymás mellett, és azóta a mi közösségünk minden évben hasonló imádságokat rendez, az idén például Assisiben lesz ismét az évfordulóra tekintettel.
A később azért az ilyen költői késő, mert hogy pár száz évvel később történt, hogy ez megvalósult.
Mindig voltak azért apró gyümölcsei, de ma már világos az, hogy a vallások nem igazolhatják a háborúkat. És ezt a legfőbb vallási vezetők kevés kivételre mindenütt tudják, és a nép, a hívő nép is egyre inkább tisztában jön ezzel.
Pedig a 13. században azért még ez volt, hogy akkor menjünk és háborúzunk azért, mert terjeszteni kell az igét.
Így van.
És akkor egy-két utolsó kérdés a végére, Péter, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. A Szentszék tehát ismeri a munkásságot, sőt támogatja a munkásságot 1868 óta, nyilván itt Magyarországon is. És a másik oldalról megközelítve, a világiak, vagy nem feltétlenül a világiak, hanem akik benne vannak a vallási világban, a vallásosok, ők mennyire tudják, hogy Magyarországon létezik egy ilyen közösség, amely segít? Mert szerintem az ön közösségük, ez a Szent Egidio közösség, vagy Egidio közösség azért nem olyan ismert.
Nagyon nehéz megmondani. Magyarországon egyházi körökben mindenképpen ismernek bennünket, talán azon túl is valamennyire, időnként a világi sajtóban is megjelenünk éppen most egyébként, mert a Petőfi Rádió nem vallási szerkesztőség, hogy úgy mondjam. Ez a műsor sem az. Nagyon örülök neki, hogy meghívtak, és itt lehetünk, itt lehetek, ezt elmondhattam. Vannak olyan országok, Mozambik ilyen, de néhány afrikai ország szintén ilyen, vagy Albánia ilyen, ahol azt mondja valaki, hogy Szent Egidio, igen, tudjuk, az a béke szónak a szinonimája. Mert a Szent Egidio a békét hozta el, a békét jelenti számunkra. Úgyhogy ez változó, országról országra változó, hogy hol vagyunk, van, ahol híresebbek vagyunk valahol kevésbé.
És akkor a legeslegutolsó kérdés a végére, hogyha valakinek fölkeltett az érdeklődését a Szent Egidio közösség, és szívesen csatlakozna, vagy segítene, akkor egyszerűen elmegy önökhöz, és akkor azt mondja, hogy itt vagyok, segítek, és rendben van?
Körülbelül igen, de egyébként pedig a mi templomunk, legalábbis Budapesten, a Ferencvárosban lévő Gát utca 2-4 szám alatt lévő Canisius Szent Péter templom, ott vagyunk hétfő esténként, meg szerda esténként, mindig 6:30, a fiatalok ott vannak, vasárnap pedig mise van délután 4-től, rajta vagyunk a Facebookon, Pécset a Líceum templomban lehet bennünket megtalálni, úgyhogy várunk szeretettel mindenkit, akit ez érdekel, aki azt gondolja, hogy tehet valamit azért, hogy ez a világ jobb hely legyen, és mindenki tehet valamit. Ha mindenki csinál valami keveset, akkor együtt nagyon sok mindent tudunk tenni.
És akkor már csak egy utolsó zárszó a végére, nyilván ilyen topikokról és ilyen gondolatokról is lesz majd szó most a hétvégén, a keresztény film és könyvnapokon, amely 11. alkalommal kerül megrendezésre az Urániában, ha minden igaz, 8. és 10. között. Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt
hozzám. Én is
köszönöm. Kellemes további szép estét.
Hasonlóképpen.
Egy hajó indulni kész a fél homályba, hív a messzeség, a hullámok lágy hangja szól, hosszú a csend, nincs ki válaszol csillagot. halvány fény, egy eltűnő álomkép. Minden szó még bennünk él, fájó emlék, mesél a szél. A végtelen magába zár, az idő áll, már nincs határ, csillagod, halvány fény, eltűnő álomkép, csillagod, halvány fény, eltűnő
the next.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.